Ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének, lényének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Köszönjük, Urunk, hogy a Te nevedben, jelenlétedben lehetünk együtt. Szeretnénk lélekben, szellemben, igazságban, valóságban a Te akaratod szerint együtt lenni. Ez annyit jelent, Urunk, hogy nem szeretnénk egyedül maradni, magunk maradni, mert ha magunk maradunk, könnyen összekeverjük, összezavarjuk a témákat, ügyeket, gondolatokat. Kérünk, add a Te szent lelkedet, ő vezessen minket, ő szóljon hozzánk belül a szívünkben. Rád van szükségünk, szeretetedbe és kegyelmedbe ajánljuk magunkat, és otthon maradt vagy távol lévő szeretteinket is. Amen. Teológiai hallgató koromban néhányszor hallottam ilyen kritikát, hogy megfogalmazni a teológián, hogy egyes helyeken annyit beszélnek Jézus véréről, hogy szinte beborítja a szószéket, és folyik a vér a szószéken, és a többi. Én megmondom őszintén, nem nagyon hallottam ilyet, és nem nagyon hallok azóta sem ilyet. Tehát nem hinném, hogy ezt olyan nagyon túlzásba vinnénk. Persze természetes, hogy kicsit óckodunk is ettől a képtől, hiszen egy durva kép, egy furcsa kép, mondhatnám bizarr kép is. De akárkinek is a vére, tehát vér, és hát kifolyó vérről van szó. De nem hinném, hogy mi olyan nagyon túlzásba vinnénk, hogy a vérről beszéljünk. És emlékszem, kelemföldi lelkész koromban megszólított egy komoly hívő néni, Hefti néni talán ismerjük, hogy nem nagyon beszél tiszteletes úr a vérről, hogy miért nem mondja, miért nem beszél Jézus véréről. És tényleg úgy végigmondott, nem nagyon beszélünk Jézus véréről, vagy nem mindenki, vagy nem mindig. De hát most itt van ez a téma, és itt van ez a lehetőség, hogy ez a közösség is ezekben a napokban, ezeken az estéken Isten szent lelke vezetését kérve egy kicsit közelebb kerüljön a gyógyító vér titkához és valóságához, hiszen itt ez a lényeg és ez a fontos. Nem akármit és akárhogyan kell beszélnünk erről a dologról, erről az ajándékról, Jézus Krisztusnak a véréről, az Isten fiának a véréről, amely valóban kiomlott, és valóban értünk és miattunk a drága vérről, amely azért folyt ki, hogy a mi életünket valóban meggyógyítsa. És ez mindennek a célja, a helyreállítás, a gyógyulás, a gyógyítás, hogy mi az ő sebeiben gyógyultunk meg. És ez a cél, tehát nem az, hogy meditáljunk, elmélkedjünk, újabb valamit, érdekes gondolatot végig gondoljunk, hanem hogy meggyógyuljunk. Tehát az, ami ma a mi életünkben, az én életemben is seb, vagy bűn, vagy baj, vagy méltatlanság, az meggyógyuljon. Jézus vére azért folyt ki, hogy átéljem a helyreállítást, a rehabilitációt. Hogy ne egyszerűen egy evangélikus ember legyek, vagy kegyes ember, vagy ilyen irányzat, olyan irányzat, hanem ember, ami ennek az Isten megálmodott, ami ennek megteremtett. Ez mindennek a célja, a helyreállítás. És tényleg szívbe markoló az a jelenet is, amikor az utolsó percekben, a Golgotán, ugye az, folyik az agónia, az agonizáció, és még ott is valakinek az élete helyreáll. Jézus haldoklik, folyik a vére, valóban, és dolgozik, és szolgál, és működik, mert ez a vér erős, ez a szeretet erős, és ott is még valakit helyreállít. És ki és elhangzik számára a csodálatos mondat, hogy ma velem leszel a paradicsomban, velem leszel újra abban a helyzetben, állapotban, dimenzióban, amelyben az Isten minket megálmodott és megteremtett. A gyógyító vér ugye a sorozat címe, és ezen belül a ma este címe, témája így hangzik, ártatlan vér, gondolatja, korunk vétkes áldozati kultusza. A 106. Zsoltár az első ige, a 37. 38. vers, egy picit előbbről olvasom, Ez a 106. Zsoltár, szép hosszú Zsoltár, amelynek a felirata, vagy a fordítók ezt a címet adták, hogy Izrael bűnei a pusztában, tehát a választottaknak, az egyháznak a téveigései, a nyomorúságai, bűnei, bajai, amelyeket itt a zsoltáros lélek által Istennek, Isten előtt elmond. Tehát nem egyszerűen vájkál a dolgokban, analizál, nem beteges bűnbánatról van szó, nem valami szektás őrületről, hanem Isten lelke jelenlétében folyik a gyógyítás. Most jött ki a nyomdából a Híd magazin, és abban van például egy olyan beszámoló, amit Dél-Afrikából kaptunk, egy erdélyi evangélikus lelkésztestvérünktől, e-mailen küldte ezt a beszámolót, és azt írja le ott röviden, hogy 10 éve volt már Erdélyben lelkész, és érezte, hogy nincs helyén az élete, valami nincs rendben, valamire szüksége van. És akkor találkozott egy Erdélyből, Dél-Afrikába, egy misszióba kikerült asszonnyal, aki beszámolt arról, hogy ott Dél-Afrikában, ebben a misszióban csodálatos dolgok történnek. Például écesek gyógyulnak meg, és gyilkosoknak hirdetik az evangéliumot. Például. Csak ez a atyánk fia elment ide Dél-Afrikába, itt a jelenlevő közül, ha valakit majd Isten indít, bárki elmehet. Ott van ez a misszió, működik, és helyre állíthatja Isten az életünket, akár ott is, de már persze itt is, meg bárhol máshol is. Tehát egy zaklatott, saját magát nem találó evangélikus lelkész kimegy a misszióba, és azt mondja, hogy leírja, hogy éppen indultunk egy olyan területre, ahol a feketék kiirtották a fehéreket, ugye Dél-Afrikában tudjuk nagyjából a történelmi helyzetet, és mielőtt másnap indultunk a misszióba, megvallottam bűneimet, és kész voltam a halálra is. És én ismerem ezt az embert, Enikő is találkozott vele, akik voltak a nyári Pilis Csaba missziós konferencián, találkoztunk vele, teljesen normális, tehát egy kedves, normális, értelmes, mai magyar erdélyi ember, és ezt írja nekünk e-mailen Dél-Afrikából, hogy megvallottam bűneimet, és indultam másnap a misszióba. Mert Isten használni tudott, és kézbe vett, és használatba vett. Tehát erről van szó, és ezzel ez a bőjtnek a lehetősége, a bőjti csendesség esélye is lehetősége, és Isten a kegyelem korszakában, mert abban élünk, megadja mindig azt az ajándékot, tehát ki tudja árasztani az egyházra, és ránk is egyénileg, közösségileg is a bűnbánat lelkét. Mert a bűnbánat lelke ad helyes önismeretet, és megadja a rendeződésnek az esélyét és az ajándékát. Van ilyen, tehát ne féljünk ettől. Mert attól lehet félni szerintem, hogyha az ember saját maga lelkébe belenéz, és maga marad ezzel az élménnyel. Én attól tartanék, nem mindig tudjuk azt elhordozni. Ezért Isten szent lelke nélkül veszélyessé is válhat a pszichoanalízis is. De az Isten nélküli vallásos vájkálgatás is rettenetes, és iszonyatos, és sok kárt okozhat. De Dávid, vagy éppen ez a zsoltáros, és például Péter a durva tagadás után is, szent lelk által Isten jelenlétében vizsgálhatta meg az életét. És ezt a néhány verset itt elolvasom. Tehát visszatekint lélek által a választott nép életére a zsoltáros. Szóval összekeveredtek, mármint Isten népe, összekeveredtek a pogányokkal, és eltanulták tetteiket. Eltanulták tetteiket. Nagy kérdés, testvérek, hogy Magyarországon az evangélikus egyház Istentől kapott cselekedeteit tanulja el a környezetünk, vagy mi tanuljuk el a pogány környezet hülyeségeit, destrukcióit, élet és ember és család és egyéb ellenes dolgait. Melyik hat jobban a másikra? És ez nem létszám kérdés, ez nem miniszterelnök kérdése, nem arról szól, hogyha Viktor van, dől alé, hogyha Fetó van, akkor folytogatnak mi, ez nem erről szól. Ez azért szívemről szól, mert kisebbségben is kifejti a Shoah hatását. Ez nem politika függő, nem szociológiai kérdés, ez egyedül attól függ, hogy Isten népe életében ott van-e az Isten, teret kap-e, beengedik-e. és ebben az esetben azt olvassuk, hogy összekeveredtek a pogányokkal, hát ez a helyzet, ez a szituáció, tehát nem menekülhetünk ki a világból. Ebben a világban élünk. Tehát hatunk egymásra. Nem arról van szó, hogy akkor szektásodjunk és zárkózzunk be, és fintorogjunk a világtól. Egyáltalán nem. Az igében azt olvassuk, hogy Isten szereti ezt a világot. Ezt a mocskos, szennyes, gazember, istentelen, istenellenes világot is. Halálosan szereti. Az Isten igéje erről szól, erről beszél. És a megváltottak, a megmentettek ne fintorogjanak, mint egy szent hányink erejű atya ég, mi vesz minket körül, hanem ezzel az indulattal kell a környezetünk, hogy Isten ezeket, ezt a világot velem együtt nagyon szereti. Ha ezért a világért a vérét adta az Isten. Vagyis mindenét. Mindenét. Szerelmetes isteni szerelemmel szerette és szereti a világot. Hát benne élünk a világba, de nem a világ szerint, igazán így kellene élnünk. Tehát eltanulták tetteiket, bálványaikat tisztelték, amelyek csapdába ejtették őket, és itt jön a kijelölt perikópa, ami hát Szentírás egyik legiszonyatosabb megállapítása, feláldozták fiaikat és leányaikat a szellemeknek, ártatlan vért ontottak fiaik és leányaik vérét, akiket a kánaáni bálványoknak áldoztak. Vérontással gyalázták meg az országot. Hát ez nem egy szép prédikációs ige, nem lehet azt mondani, hogy hát akkor egy kicsit meditáljunk, engedjük, hogy hasson ránk ez az ige, meg mi. Ez egy rettenetes, ez egy iszonyatos dolog. Ráadásul tudjuk, hogy igaz is. Tehát nem valami költői túlzás, nem valami profétai haragos kép, hanem ez igaz, ez valóságos. Mi történt itt? Hogy történhet az meg, testvérek, hogy Isten népe, az élő Istennek, aki az élet maga, aki életet teremtett, aki a sötétségből világosságot, a káoszból, a tohuva-bohu állapotból rendet, aki megálmodta az embert, hogy az ő képe szerint, képeként és munkatársaként a világot gondozza, őrizze, gyarapítsa, növekedjen, szaporodjon, építsen, az élő Istennek, a teremtő Istennek munkatársa legyen, hogy isteni méltósággal rendelkezzen. És akkor ugye ez a hasadás, törés megtörtént, akkor egy kis nyomorult népecskét kiválaszt magának, nem azért, mert ők jobbak, szebbek, okosabbak bárkinél, hanem minden népnél kisebbek, nyomorultabbak, hogy rajtuk keresztül bemutassa Isten az ő szeretetét, helyreállító kegyelmét, és elküldte rajtuk keresztül az élet igéjét, a Tórát, az utat, az Isten helyreállító szavát. És ezek a megajándékozottak, az Isten népe odáig jött, hogy a saját gyermekeiket, az Istentől kapott gyermekeiket odadobták valóságos áldozatként. Félelmetes, és azt mondták, hogy hihetetlen, ilyen nincs. Ilyen nincs. Kortörténetből tanultuk, hogy valószínűleg többféle ilyen pogány áldozati szokás volt, és gyakorlat, és irányzat, de például volt olyan ez a bizonyos molok, hogy moloknak áldozták gyermekeiket, általában ilyen felforrisodott, felizzított, fém, szörnyű Isten szobrok voltak ezek, és a csecsemőt beledobták ennek a torkába. A saját kölkét, a saját gyermekét. Tehát rettentő dráma van ebben az igében, az ember tragédiája. Az ember tragédiája. Az ember nyilvása. De időnként nekem is mindjártnak szükségünk van arra, hogy Isten igéje szíven üssön. Mert népünk haldoklik ma is. Nagy bajban van. Tehát nagy bajban van. Nemzedékeket, csoportokat ezrével, százezrével adunk a moloknak, és viszik a lelki, szellemi, sokszor testi halálba is gyermekeinket, és mi ahhoz képes egy ilyen kis bibliórácska, hogy itt elolvassuk ezt az igét. Hát Isten, ahogy azt, akinek a szíve leáll, hát sokkoljon minket egy kicsit az ő igéjével, és sokkoljon minket életre. Állítson lábra minket, hogy mi a dolgunk nekünk abban a környezetben, amiben élünk. Hogy üvölcsünk, hogy imádkozzunk, hogy sírjunk, hogy böjtöljünk, hogy ne legyen egy megszokott hír, hogy Magyarországon 200 000 gyerek éhezik. Hát hogy tudunk ezzel együtt élni? Persze hárítunk is, mert azt mondjuk talán, hogy mit tudunk mi ezen segíteni. Hát túl kicsik vagyunk mi ehhez. Hiszen eldőlnek a dolgok New Yorkban, meg Moszkvában, meg mi minden fölöttünk döntenek, mi kicsik vagyunk ehhez. Testvérek, ez hazugság, ez nem igaz. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Mi Isten gyermekei vagyunk, Isten teremtményei vagyunk, és mindenkitől Isten azt várja el, amit ő a maga helyzetében megtehet. Én megteszem-e. Tehát a harc, a küzdelem, ami szívünkben folyik. Nem elsősorban ilyen látványos képek, hogy egyesek moloknak adják a gyermek. Nem, ez mindig dől el. A szívemben dől el. A szívemben folyik a Kain-Ábel küzdelem, Ézsau-Jákob és a többi. Ez mind itt van. Mindig történik. És ha akarjuk, ha nem, ebben a világban folyik a harc, folyik a küzdelem. Ugye az egyik legnagyobb, legismertebb keresztnyíró, John Bunyan írta meg egyik művét, a világhírűvé vált művét, a Szent Háborút, mert érezte és tudta, hogy itt egy szent háború folyik. Csak nem mindegy, hogy kinek a seregében vagyok, kit támogatok, kinek a zászlója alatt vagyok. Érhetnek kiütések, kudarcok, egy-egy küzdelmet, csatát elveszthetek, de nagy kérdés, hogy kinek a seregében vagyok. Ha Jézus Krisztusnak, a királynak a seregében vagyok, akkor jó helyen vagyok. Tehát én magam is, és testvérek is, mi naponta harcoljuk ezt a szent harcot, ezt a szent küzdelmet. Jézus seregében, Jézus lelke által, az ő ereje által harcolom-e az élet-halál harcot, ami vérig megy, ha már vérről van szó. Ami vérig megy. Mert ez a dolgom, semmi más. Hát láttam a udvarunkon, amikor gyerek voltam, az anyamacskát, hogy védte a kölkeit. A macska neki ment a puli kutyának is. Ha kölke volt. Ha nem volt kölke, akkor kitértek egymás előtt. De ha kölköm van, a fürjes pusztai buksinak, így hívták a puli, volt egy láthatatlan csík húzva az udvaron. Odáig mehetett. Ha azt a láthatatlan csíkot átlépte a buksi, a nyomacska, mintha nyíl lett volna, úgy röpült, és ráugrottak a pulira. És egy kis terület volt szabadon a pulin. Az orra. Hát az vérzett aztán. Vérzett. Mert a kölkömet nem hagyja. Ez az állat. Erre szoktam mondani, ez az állat. Ez a jószág. Hol van Magyarország ettől, hogy egy jószág szint? Tehát én azt mondom, hogy igen, baj van. Baj van. Ma került elém ez az adat, hogy ma a világban évente 40 millió a magzatgyilkosságok száma. Évente 40. 40 millióan halnak ilyen. Ezek ilyen. Ma Magyarországon tudjuk, hogy egy nap 150 magzat hal meg. És Isten szent lelke nagyon komolyan figyelmeztetett arra, hogy bárhol erről beszélek, vagy kell beszélnem, azonnal ki kell mondanunk azt, hogy erről úgy nem szabad gondolkodnunk és beszélnünk, hiszen ugye a téma korunk vétkes áldozati kultuszai, ez is az, hogy ezeket csak úgy földobjuk, és azt mondjuk, hogy hát ez szörnyű. Nem, itt a gyógyító vére van szükségünk. Mert van kollektív bűn is. Tehát mi egy nagy bajban lévő nemzet tagjai vagyunk, és a nemzetünk életében sok szép, sok jó is történik, de sok a baj. És olyan bajok vannak, amelyek égbe kiáltanak. És ezzel számolnunk kell, erről tudnunk kell, hogy ezekért mi felelünk. Hogy maradunk-e néma ebbek, akik nem tudnak ugatni, ahogy a próféta mondja, vagy megszólalunk, teszünk, cselekszünk, és a többi. De mindezekről csak úgy szabad gondolkodni és szólni, hogy van gyógyulás, van helyreállítás. Vannak olyan fájdalmak, olyan sérülések, amelyeket talán 3 vagy 4 éves korunkban éltünk át. Vagy 10-12 es korban, vagy 18, és a többi. És az ember, tehát ahogy telnek az évek, meg aztán keresztények leszünk, konfirmálnak meg, rengeteg minden leülepszik, és akár mondjuk szapnyelven tudatalattiba kerül talán, vagy hárítunk, elfolytunk, és a többi. De Isten azt akarja, hogy az átok megtörjön a mi életünkben. azt akarja, hogy a mi lelkünk, életünk meggyógyuljon. Bármi is történt velünk, bármit követtek el ellenünk. Talán még nem is voltunk tudatunknál, nem véletlen Kodály azt mondta, hogy a zenei nevelés magzatkorban kezdődik, amíg már akkor, amikor édesanyag méhében vagyunk. Ma mit hall egy magzat? Ma mit hall egy magzat? Mit kap? Mit él át? Sokszor, sok esetben micsoda őrületes hangokat a filmekből, és, vagy nikotint, és sok mérgezett dolgot. Még meg se születik szerencsétlen, már ugye leterheljük és megterheljük sokszor, sok esetben. Tehát ott kezdődik a felelősség, ahogy megfogannak. Sokkoló ige ez, komoly dolog, ez megtörtént Izrael népe életében, és figyelmeztetés, hogy a sátán bizony, én nem hinném, hogy nagyon sokat kell a sátánról beszélni, de muszáj, hogy kimondjuk, amit Pál is kimondott, hogy van egy olyan szellemi hatalom, erő, amelynek ismerjük a szándékait. És ő kezdettől fogva embergyilkos. Kezdettől fogva embergyilkos, ezt mondja Jézus János 8:44. És nem állott meg az igazságban, mert hazug, és a hazugság apja, atya. Tehát ahol hazugság és destrukció, bántás van, ott mindegy, hogy mi van a céktáblán, ott a gonosz erői működnek, azok kaptak teret. És ezt le kell leplezni, Jézus azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa, a gyilkosnak a munkáit. És ez nagy kérdés, hogy az én életem az élet programjában van-e, vagy a halál programjában. Mit építek, milyen irányban működnek, mennek a dolgok. Tehát bálványaikat tisztelték, összekeveredtek velük, és ugye eltanulták a szokásaikat, tetteiket. Tudjuk, hogy nem vonulhatunk ki a világból, de ellenállhatunk dolgoknak. Ellenállhatunk. Elnézést, ha van olyan motivum, amit esetleg már korábban mondtam, de nagyon ide kívánkozik, hogy édesapám, ha már ezek a családi emlékek eszembe jutottak ma, azt mondta nekünk, ugye voltunk jó néhányan testvérek, gyermekek, kisfiam az iskolában tanul jól, olyan mondott, ami nekem nagyon nem tetszett, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyeiket, tehát legyél kitűnő. Mondom. Ma már azt mondanám, hogy ez nem biztos, hogy helyes egzegézis, de ő ezt követelte, ezt várta el tőlünk. Tanulj meg mindent, de vannak olyan dolgok, amelyek nem fogadhatók el, nem igazak. Történelemből, biológiából, stb. És azzal úgy bánjál, mint hogy fogat mosunk. Gargarizálsz és kiköpöd. Szádba veszed és kiköpöd. Például ez bennem maradt ez a kép. Ez egy kicsit hétköznapi kép. De nagyon nem mindegy, hogy egy szülő tudja például, hogy a gyereke mit tanul. Úgy meglepett, amikor évekkel ezelőtt, 10-15 évvel ezelőtt mondja az Egyesült Államokban élő unoka testvérem, hogy ott az a gyakorlat, felelősebb szülők meg az a gyakorlatuk, hogy mielőtt egy iskolába beiratják a gyermeküket, teljesen megnézik, hogy milyen könyvekből tanítják őket. Ez nekem a furcsa gondolat volt, mert akkoriban még a rendszerváltás körül, hát nagyon az volt bennünk, hogy egy könyv van, egy felső. Megnézik a könyvtárat is a szülők, hogy milyen szellemiséget képvisel az iskola. Tehát egy szülő, vagy meg nagyszülő, meg, tehát saját magunk felé is mondom ezt, igenis nagyon sok mindent megtehet. Múltkor egy motelben voltam szálláson, bekapcsolom a tévét, végig kapcsolgattam egy kicsit, mi van itt, milyen műsorok vannak. Ez Zircen volt, és 50-60 csatorna volt, és hát tényleg engem is megdöbbentett, pedig ebben az országban élek, és este 7-8 óra körül olyan tömény aberráció, annyi hülyeség, agymosás, hedonizmus, materializmus, de legfőképpen ez a agymosó technika és mechanizmus, ami megdöbbentett. És mindenféle aberráció délutáni műsoridőkben, múltkor a Kossuth Rádióban hallgatok beszélgetést kisgyerekekkel, 3-4 éves gyermekekkel beszélgetnek a videós játékokról. És akkor a 4 éves kisfiú mondja el, hogy milyen játékai vannak, hogy például egy motivumra emlékszem, hogy kapcsolgatja a játékot, és akkor amikor helyesen válaszol valamire, akkor egy ilyen sötét képet lát a gyerek, és egy sötét vízből följön egy halálfej, és azt mondja, hogy oké, vagy kösz, vagy valami ilyesmi. Mondja, 4 éves kisfiú. Csak aztán azon agyaltak ott a stúdióban, hogy hát ez törvényileg normális, nem normális, és a többi. De egy ilyen helyzetben vagyunk. Hát nekem egy olyan kemény és durva mondat jutott eszembe, ma, amikor készültem erre az alkalomra, mert most jön mindjárt az evangéliumige, ami szintén szörnyű és kemény, hiszen a Júdás vallomásáról van szó, aki azt mondja, hogy elárultam a ártatlan vért, hogy testvér, te meg én, mennyi, hány forintért áruljuk el az ártatlan vért? Mennyit ér nekünk az ártatlan vér, a Jézus vére? Akkor idézem ezt az igét, és akkor olvassuk el Máté 27-ből. Amikor pedig Júdás, aki őt elárulta, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta, vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták, mi közünk hozzád a te dolgod. Erő a templomba, hajítva az ezüstöket, eltávozott, ment, és felakasztotta magát. Hát ebben a két, tehát az Ószövetség, Újszövetség ígében engem az döbbentett meg, hogy választottakról van szó, hívő emberekről van szó, akik az életprogramja helyett az a halál programjában vesznek részt, és sodortatnak. Egyik történet ugye Isten népéről, Isten közelében, és itt meg egyenesen arról van szó, hogy Jézus tanítványa. Tehát olyan valaki, aki 3 éven keresztül mindenben részesült, és elárulja ugye az ártatlan vért. És amikor én nem küzdök a gyermekemért, természetesen szabályszerű küzdelemről lenne szó, és kell, hogy legyen szó, tehát akár ez jelenthet imádságot, felvilágosítást, böjtöt, kiáltást, nagyon sokféle módon kell, és lehet küzdenünk a gyermekeinkért, a környezetünkért, a nemzedékünkért, akkor elárulom az ártatlan vért. Tehát ha Jézusi ige összefüggésében vizsgáljuk ezt a dolgot, Jézus azt mondja, ha ezekkel nem tettétek meg, velem sem tettétek meg. Tehát Jézus ilyen értelemben azonosítja magát minden bajban lévővel, minden nyomorultal. És ha én nem érzem azt, hogy én nem tudok úgy tovább élni, hogy Magyarországon 200 000 gyerek éhezik, akkor baj van, akkor nem vagyok a helyemen. Ez nem beosztás kérdése. És nem életkor kérdése. Mert leterhele ez, foglalkoztat-e, és ezek csak kiragadott motivumok, hiszen a 200 000 gyerek, hát ez mit jelent? De azt jelenti, hogy még egy jó pár 100 000 ember van körülöttük. És ez még mindig úgymond csak az éhezők, és mi van a nyomorul. És tudjuk, hogy a testi, lelki, szellemi szükségletek felerősítik egymást, hatnak egymásra. Dolgunk van és feladatunk van. És itt nem egyszerűen szociális kérdésről van szó, szóval ezek alapvetően lelki és szellemi dolgok. Mert mondhatnánk azt, hogy hát mindig voltak, Jézus is mondta, mindig vannak szegények és voltak szegények, és hát vannak szélsőséges helyzetek, esetek. Na de Jézus ezt nem cinikusan mondta, amikor ő azt mondta, hogy sokan mennek a széles úton a kárhozatba, akkor nem azt mondta, hogy sorry, hát ez van, hát menjenek a pokolba, hát mi nem tudunk rajtuk segíteni. És hát az a lényeg, hogy én kevesek között legyek, és megtartassak. Nem? De ezt sírva mondta, és ő ebbe belehalt. Tehát az ő vére hullott ki azért, hogy ez ne így legyen. És az az indulat, ez az indulat volt Pál apostolban, aki azt mondta, hogy inkább lennék átok alatt, csak hogy ez az én népem megtartasson. És sírt, és küzdött, és mindent megtett Pál is az ő népéért. Azért a népért, aki elhivatott az életprogramjára, és mégis megölte az élet fejedelmét. Megnéztem azt a történetet, amire utal ez a 106. Zsoltár. Ebből csak egy-egy gondolatot kiemelek, a Királyok második könyve 17. fejezet, amely visszaemlékezik erre, és engem is érdekelt nagyon, hogy hogyan is volt ez, amikor a szülők és egy nemzet, egy nép a saját gyermekeit adta oda a bálványoknak. egy-egy mondat kiemelés. Más isteneket féltek, és azoknak a népeknek a szokásait követték. Testvérek, észnél kell lenni, vagy szívnél kell lenni, és törvénynél, és az igénél kell lennünk, hogy ne sodortassunk el. Mert az a tapasztalatom, talán jelen esetben én szaladgálok a legtöbbet egyházunkban, ugye le kellett írnom a jelentésemben, tavaly 63 gyülekezetben jártam, 14 konferencián, stb. Úgy nagyjából érzékelek dolgokat, hogy a világ, tehát a Biblia értelembe vett világ, amely ebben a vonatkozásban egy Isten ellenes szellemiséget képvisel, messze menő az egyházunkban van. Tehát mi sodortatunk, jelenleg sodortatunk. Elfutott a szekér. Nem tudjuk kezelni a bűneinket, a bűneink miatt okozott problémáinkat. Az egyházban sem. És ezzel, erről tudnunk kell, és ezzel foglalkozni kell, és Isten elé kell menni ezekkel a kérdésekkel. Nem elfojtani, nem hárítani, nem szőnyeg alá seperni. Mert Isten adhat megbolondult gyermekeinek olyan helyzeteket, hogy eddig és ne tovább. Hát igen, például egy baleset. Például egy keményebb labor eredmény. És sok minden az ember megállítja, de Isten szól. Én nem azt mondom, minden baleset és minden rossz labor eredmény erről szól. De Isten annyiféle módon szól. Szól. A ma Magyarországon meggyőződése, hogy minden felelős politikai és egyházi vezetőhöz Isten elküldi az ő igéjét. Folyamatosan. Amiről csak én tudok, hogy Gyurcsány is hányszor hallotta Isten igéjét. Elküldi mindegyikhez. Mert ilyen kegyelmes, mert ennyire szereti a népünket. Hogy dolgozik értünk. Más isteneket féltek, azoknak a népeknek szokásait követték. Olyan dolgokat találtak ki Izrael fiai, amelyek nem voltak méltók Istenükhöz, az Úrhoz. Áldozó halmokat építettek maguknak, minden városban, mind az őrtornyoknál. Ezért az Úr így intette Izraelt és Júdát, összes profétája és látnoka által. Tehát bajban van, Izrael népe szellemi paráznaságban van, és az Úr ad profétákat és látnokokat. Abban a helyzetben, amikor az nem volt sik, amikor az nem jelentett karriert, akkor sem, most sem, soha sem jelent. Elküldi az ő igéjét profétánk és látnokok által. Kettős pont, folytatódik. Térjetek meg gonosz utaitokról, és őrizzétek meg parancsolataimat és rendelkezéseimet. A teljes törvény szerint, amelyet őseiteknek adtam. De ma az egyház jelentős és azt mondja, hogy ez lejárt. Ez lejárt. Néhány évvel ezelőtt a fasori gimnáziumban egy csendes napon hallottam egyik felelős egyházi vezetőt, hogy azt mondta, hogy a 10 parancsolat lejárt. Ezt mondta csendes napon. Ma már csak Jézusról kell beszélni, és a szeretetről. Ez a mai maszlag. Mindent el lehet mismásolni, és egyebek. Nem járt le, hát ez az élet beszéde. Akkor is, hogyha szélre mennek a családok, és tönkre megy szinte minden körülöttünk, akkor is az élet beszédének van igaza, és akkor is ahhoz kell visszatérnünk, és meg kell bánnunk bizony a bűneinket, és az élő Istenhez kell térnünk, és mennyei erőt kell kérnünk, hogy teremtsen újjá minket, és mindent nem tudunk már helyrehozni, rendbehozni, de valami, valahogy meg kell, hogy törjön az átok, hogy mi is megyünk a halálmenettel együtt a pusztulásban. Tehát elküldi Isten az ő igéjét ma este is, hozzám is, mindnyájunkhoz. És akkor itt olvasom a 17. versben, ugye királyi könyve, 17. fejezet, 17. vers, elégették áldozatul fiaikat és leányaikat, varázslást űztek, kuruzsoltak. Arra ragadtatták magukat, hogy azt tegyék, amit rossznak lát az Úr. Így bosszantották őt. Tehát hogy lesz ebből gyógyulás? Úgy, hogy én meggyógyulok. Én kiáltok, ahogyan az igében olvassuk. Gyógyíts meg, Uram, és meggyógyulok. Szabadíts meg, és megszabadulok. Tehát én kell, hogy átéljem elsősorban a bűnbocsánatot, az igazi szabadulást. Ha kell, bűnvallás által, hogy kinek, meg hogyan, és miképpen nincsen sablon. A megtérésnél szerintem semmilyen sablon nincsen. Isten nagyon kedves, Isten nagyon kreatív, és bizony alkalmazkodik a mi helyzetünkhöz, egyéniségünkhöz, személyiségünkhöz is, de hív minket, jöjjetek hozzám. Miért vesznétek el, Izrael fiai? Miért? És elétek adtam az áldást és az átkot, a halált és az életet. Válaszd azért az életet, hogy élhess. Annyira szívszorító tulajdonképpen, ez engem sokszor elér, ez a szellemisége az Istennek, ez a lelkülete, ez a kedvessége, hogy szinte könyörög. Hadd mondjam el, hogy hogyan. És most már vége fele vagyunk, mindjárt befejezzük. Múlt heti országos missziói bizottság ülésen együtt vagyunk, komoly szent harcosok is ott ülnek, kipróbált testvéreink, és beszélgettünk erről a bizonyos szélrózsáról. És akkor megszólal egy bizottsági tagunk, kipróbált testvérünk, és arról ismert, hogy azért ő nagyon kemény is tud lenni, és határozott. És csak én nézem és hallgatom, hogy kérlelte ezeket a fiatalokat. Szinte könyörgött nekik, hogy hát ne tegyétek ezt, ne ilyen irányba vigyétek a dolgokat. Hát nem látjátok, hogy a mi gyerekeink, fiataljaink nagyon nagy bajba vannak. Olyanok 15 évesen, mint a szivacs, azt mondja. Mindent magukba szívnak. Manipulálhatók, irányíthatóak. Legalább az egyházban életet kapjanak, és az életbeszédét. Mondom, hol vagyok? Mi történik itt? Hát mondom, itt van Isten köztünk. Így használ egy kemény Pétert, tipikus Péter alkatot, hogy könyörög. És az volt az érzésem, hogy szinte a végső ütközet előtt Isten küldi az igéjét. Mert így, ahogy vannak a dolgok, nem maradhatnak, ez biztos. Tehát váltásra, vagyis hát megtérésre, megújulásra, gyógyulásra van mindnyájuknak szükségünk. Azt javaslom, hogy most csendesedjünk el, egy imádságot mondunk, aztán ha van még kérdés vagy beszélgetés, azt lehet folytatni. Urunk, elég kényelmetlen ilyen dolgokról gondolkodnunk, beszélnünk, legszívesebben nem ezt tennénk, hanem valahogy szépen elringatóznánk vallásos hangulatban, és úgy mennénk haza, hogy nem történt semmi. De a te igéd élő és ható, és elválasztja a dolgokat egymástól, a hazugságot, az igazságtól. Köszönjük, Urunk, hogy érezhetjük, hogy az egész menny harcol értünk, földön küzdő egyházadért, népedért, és a Szentlélek kimondhatatlan fohászkodásokkal könyörög, érettünk. És az Úr Jézus Krisztus, mint főpap, a mennyben is közben jár értünk. És tudjuk, hogy a te isteni szereteted szorongathatja a mi szívünket, torkunkat, és megtérésre indíthat, segíthet, abban megtarthat. Urunk, ezen az estén megállunk csendben, keresztvád előtt, keresztednél, és szeretnénk idehozni minden fájdalmunkat, bűnünket, minden nyomorúságunkat, amikor ezüstért eladtuk, az ártatlan vért, amikor saját magunkkal szemben is felelőtlenül éltünk, viselkedtünk, saját testünkkel, egészségünkkel visszaéltünk, hogy a ránk bízottakért nem harcoltunk, nem tettünk meg értük mindent. Urunk, baj van ebben az országban, sok százezer alkoholbeteg, depressziós, szétesett családok vannak, sok-sok kiszolgáltatott állapotban lévő gyermek, fiatal szenved, és idősek is, rettenetes, nehéz állapotokban, otthonokban, tömegotthonokban, elhagyatva panel otthonokban, házakban, lakásokban, mintha pásztor nélkül lenne a mi nyájunk, de te élsz, te szólsz, te elküldöd ma is, most is, teremtő, újjáteremtő, szabadító igédet, szabadat. Köszönjük, hogy nekünk nálad van otthonunk, te benned, és mindnyájunknak van helyünk a te asztalodnál. Köszönjük, Urunk, hogy ma este is bizalommal mehetünk eléd, a kegyelem királyi trónjához, és megköszönhetjük, hogy ez a drága és ártatlan vér érettünk és miattunk is hullott, és ebben a vérben van a mi gyógyulásunk és megtartatásunk. Köszönjük, Urunk, hogy ez érettünk, miattunk és helyettünk történt, Add, hogy a te váltságod egészen átjárjon minket, és megváltoztasson. És ez legyen életünk forrása, hogy ahogyan Pál is leírta, mi se tudjunk másról, csak Jézusról, róla is, mint érettünk, és a világért megfeszítettről. Dicsőítünk és magasztalunk téged szeretetedért. Amen.